Üdvözöllek titeket a mai Gerilla Karrier Podcast adásban, amelynek témája az lesz, hogy hogyan szelídítsd meg a főnöködet. Azt gondolom, hogy ez a téma a legnépszerűbbek közé tartozik a Gerilla Önéletrajz blogon. Bármikor írunk a főnökről, szinte a legolvasottabbak ezek az adások, ezek a blogcikkek. Ma pedig nem mással, mint Vavrik Gáborral fogjuk körbejárni ezt a témát.
Üdvözlök mindenkit!
Gáborról azt érdemes tudnotok, én nagyon örülök neki, hogy ma vele beszélgethetek erről. Az elmúlt két évben a Gerilla Mentor Klubon belül számtalan olyan vezetőképző tréningen vettem részt, ahol sokat vittem el az ő kis Gerilla karrier eszenciájából. Gábor 15-20 évig volt felsővezető multiknál, magyar nagyvállalatoknál, KKV-knál, ha jól emlékszem, még konzervgyárat is vezettél.
Volt talán
olyan,
igen. Volt
különböző olyan szektorokban, bankszektortól elkezdve, szolgáltató, pénzügyi vonalon is. Ha jól emlékszem, egyszer összeszámoltad, és azt mondtad, hogy több mint 1500 ember dolgozott, vagy 1500 embernek a munkájáért feleltél.
Igen.
Hogy váltál vezetővé? Mindig is vezető szerettél volna lenni?
Egyáltalán nem. Ugye én a rendszerváltás környékén kezdtem el dolgozni, az már jó régen volt, ugye? És akkoriban azért még az, ugye jött be a kapitalizmus, azt se tudtuk mi az, meg hogy isszák-e vagy eszik, vagy hogy egyáltalán hogy mennek a játékszabályok, meg ilyesmi. Úgyhogy csináltuk a dolgunkat kezdő közgazdászként, amennyire lehetett. Sőt, hát én még nekem még diplomám sem volt, amikor már elkezdtem dolgozni, mert úgy alakult az életem. Egy tanácsadó cégnél kezdtem el dolgozni, és hát az, hogy vezetői karrier, hát ahol elkezdtem dolgozni, ott tanácsadó cégnél a vezetők csak külföldiek voltak. Tehát az emberben nem volt akkoriban tudatosság. Tulajdonképpen a vezetőválásomat az segített, hogy valószínűleg, ha meg kell fogalmaznom, hogy megbízhatóbb voltam az átlagnál, szorgalmasabb voltam az átlagnál, gyorsabban tanultam az átlagnál, és ezért lettem viszonylag hamar vezető. Már a munkahelyemen első év után már embereket bíztak rám, tehát kb. Mikor a diplomám meglett, már vezettem embereket, és a felsővezető pedig már 30 éves a felsővezető lettem, ahol egy bankban ugye a második ember voltam kb. Akkoriban. Tehát már az akkori korhoz képest is ez egy viszonylag gyors karriernek számított, és mondom, abba se tudatosság volt, tehát minden egyes előrelépésem úgy történt, hogy mint egy ilyen villámcsapás, hogy már megint megkínáltak valamivel. Épp, hogy megcsináltam valamit, megkínáltak valami új nagyobb pozícióval. Hát persze, hát csináljuk. Úgyhogy nem volt ilyen tudatosságom, de nem ezt szoktam ugye mondani a tréningeken, ma már egy más világban élünk. Én azt mondom, hogy valaki ma, ha elkezd egy vezetői karriert, ezt érdemes tudatosan csinálni, és érdemes végig gondolni, hogy milyen irányba akar menni, milyen irányba tud fejlődni, akar fejlődni, stb. Tehát úgy építeni ezt az egész karrierét egy picit tudatosabban, mert akkor sokkal simább lesz az egész.
Hol szerettél a legjobban dolgozni? Mi jelentett számodra a legnagyobb kihívást?
Hát ebben most, ha őszintén választ mondok, akkor nem fogják az emberek elhinni, mert ezen állandóan gondolkodok, hogy a három kedvenc munkahelyemből melyik volt a top kedvenc, és mindig éppen a válasz attól függ, hogy melyik társasággal vagyok ebből, de nekem megadatott, hogy három olyan munkahelyem is voltam, amire hát is nagyon-nagyon jól emlékszem vissza. Tehát nekem a gyakorlatilag ugye az első bankos munkahelyemen volt egy fantasztikus baráti kör is, meg kollegiális kör is volt, meg maga a hangulat is nagyon jó volt az első bankban, ott 6 évet voltam abban a bankban. Mai napig vannak onnan kapcsolatok, barátságok, haverságok. Ugye a második ilyen fantasztikus hely, ahol dolgoztam, most nem mondom végig, de még azt mondom, hogy talán a legutolsó, ami ilyen fantasztikus hely volt, az a Diageo volt, az egy ugye a világ legnagyobb ilyen alkohol cége, és onnan is a mai napig vannak barátságok, haverságok. Szóval nekem volt egy ilyen 3x5 éves blokk az életemben, ahol az mind a három helyen imádtam dolgozni, és ugye, és a legelső az a Price Waterhouse volt, ahol meg szétbulisztuk magunkat állandóan fiatalokként. Nagyon jó kerestünk. A nyáron nem kellett dolgozni abban az időben még az adott tanácsadó cégeknél, meg a tanácsadó cégeknél, úgyhogy ez is egy jó időszak volt. Úgyhogy nem tudom megmondani. Nekem három ilyen is volt.
És azóta, 2016 óta, ha jól tudom, szervezetfejlesztőként, trénerként és coachként dolgozol már. Miért gondoltad úgy, hogy váltanod kell? Mi hozta meg ezt a döntést?
Hát 50 felé közeledve elkezdtek úgy a preferenciám alakulni, hogy rájöttem, hogy sokkal több időt szeretnék tölteni a magánéletemmel, beleértve a családot és a hobbikat, pihenést, nagyon sok minden. Ez körülbelül egyébként 40 és 45 között elindult ez a gondolkodás, és akkor tulajdonképpen, hát mivel felsővezetői karrierem volt, azt nem tudott heti 20 órába csinálni. Szóval, ha felsővezető vagyok, az minimum heti 40 óra. Tehát aki ügyes, annak heti 40 óra vagy. Nyilván van kivétel, de általában ez a szabály. Úgyhogy rájöttem, hogy magát ezt a felsővezetői karriert már nem tudom olyan irányba vinni, hogy jóval kevesebben dolgozzak, és akkor jött ez a tanácsadó irány, hogy az egy sokkal jobban összepasszintható a magánéleti céljaimmal időben, és akkor ezen elkezdtem egy kicsit gondolkodni, és egy pár év volt, amíg összeraktam azt, hogy ezt hogy és mint fogom csinálni, és aztán 50 évesen megléptem, tulajdonképpen ennyi. Tehát engem szoktam hangsúlyozni, hogy nem azért jöttem el, mert nem szerettem, amit csináltam. Én nagyon szerettem, csak az utolsó pillanatig is voltak sikerélményeim és élményeim, és stb. A vezetői karrieremben. Élveztem a multit, élveztem annak nagyon sok dimenzióját. Egyszerűen úgy éreztem, hogy egy biológiailag egy ember 50 éves korában már más sebességekkel, hogy működjön, hogyha egészséges akar maradni 50 éves kora után, és egy kicsit vissza kell kapcsolnia, és ennyi volt. Tehát tulajdonképpen a munkamennyiség volt a fő mozgatórugója a váltásomnak.
Én nagyon örülök neki, hogy így döntöttél, mert ma itt vagy velünk mostanában a Gerilla Mentor Klubban, és számtalan olyan eszenciát tanulhatunk meg tőled, amit csak ez a 20 éves tapasztalat hozhat meg. Vissza is kanyarodnék egy kicsit a főnök témához. A vezetés az egy lehetőség, de egyben felelősség is. Felelősek vagyunk a dolgozók motivációért, de a cég érdekeit is kell képviselni. És általában az alkalmazottak azok, vagy akik lejjebb vannak, mindig hibáztatják a főnököt, vagy a vezetőt, vagy mindig a negatív dolgokat látják meg. Mit látsz, hogy mik azok az alapvető tulajdonságok, amit elvárunk egy főnöktől, hogy milyen legyen egy jó főnök?
Tök érdekes, hogy mondtad ezt a mondatot, hogy az elején, hogy a jó főnöknek egyensúlyozni kell az emberek érdeke és a cég érdek között, meg konkrétan ma jelent meg a LinkedIn-en egy cikkem, aminek ez a fő összegző mondata, tehát tök jó. Ezt még nem olvashattad, tehát ennek biztos, hogy nem azért van, csak mondom, hogy ez ilyen érdekes. Hát attól is függ szerintem, ahogy szoktam mondani tréningekkel, hogy az ember egy szakértői vezető akar válni, ami azt jelenti, hogy nagyon, mondjuk egy felelősségteljes, nagyon komplex munkát csinál, de mondjuk nincs nagy csapata. Vagy pedig csapatvezetővé, tehát people managerré akar válni két különböző vezetői karriernél. Hát azért a people manageri karriernél azt szoktam mondani, hogy az akit nem érdekelnek, hogy alapvetően az emberek, nem szeret kapcsolódni alapvetően az emberekhez, nem szereti a nagy mennyiségű emberhez való kapcsolódást, az is végig tud nyomni 20 évig egy felsővezetői karriert nagy csapatokkal, akár sikeresen is, csak nem biztos, hogy olyan boldog lesz, meg nem biztos, hogy olyan elégedett lesz ezzel a karrierrel, amikor visszatekint, tehát hogy sokkal nagyobb stresszt fog neki okozni kelletténél, sokkal több kompromisszumot fog kötni, mert nem agy alapvetően olyan dolgot csinál, amit szeret. Sok ilyet láttam. Tehát, hogy emberek alapvetően nem érdeklik a többi ember, de végignyomott egy 15-20 éves people manager vezetői karriert nagy csapatokkal, mert okos, meg szorgalmas, meg stb. Végig. De látszik rajta, hogy nem boldog. Tehát az egyik ilyen a people manager karrier. A másik szerintem a kommunikáció, amit rengeteget lehet fejleszteni, de azért mínuszból pluszba nem lehet átvinni. Tehát, ha valaki nagyon rossz kommunikációba, akkor nagy csapatokat szintén tud vezetni, de azért nagy nehézség. Azt lehet fejleszteni, de azt is nehezen lehet fejleszteni. A szakértői karriernél meg, amit szoktam mondani, két ilyen tulajdonságot, az egyik, hogy legyen, hogy mondjam, önmotivációja, mert ott tipikusan ugye sokat dolgozik kisebb csapatban, vagy egyedül, sokat van egyedül. Épp például erre nem vagyok annyira jó, mert én egyedül vagyok, akkor elkezdek lustákodni, tehát engem mindig inspirál az a körülöttem lévő emberek, hogy dolgoznak, és akkor én még jobban hajtok. Én ilyen vagyok, tehát nekem ez a szakértői karrier így egyedül nem annyira való, ez is kapcsolódok most tanácsadóként is mindig ide-oda olyan cégekhez. Illetve még egy fontos dolog van a szakértőin, a fókuszkészség. Tehát ugye pont azért, mert ott komplex dolgokat, ahhoz, hogy nagy felelősségű komplex dolgokat vigyél sikeresen hosszú ideig, évekig, évtizedekig, ahhoz kell egy alapvető fókuszkészség, ami megint nehezen fejleszthető. Tehát tudjuk, hogy az is egy biológiailag adott valamilyen adottság, és vannak fókusz problémás emberek. Azoknál nehéz egy sikeres, hosszú távú szakértői karrier. Na, kb. Így ennyi. Nem tudom, hogy a kérdésre válaszoltam-e.
Részben igen, részben pedig inkább megkeresném azt is, hogy vannak olyan vezetők, akik jók érdekérvényesítők, vannak, akik emberileg klasszak, vannak, akik jók kommunikálnak, prezentálnak, vagy épp türelmesek, vagy van rá idejük, az emberekre idejük. Nagyon nehéz eldöntenem azt, hogy mi az a... Ki tesz valakit jó vezetővé, hogy ezek közül az emberi tulajdonságok közül miben kell nagyon jónak lenni, vagy minden vezetőnek jónak kell-e valamiben lenni, vagy ilyen nincs ilyen tuti recept, mindig vagy valamiben kiemelkedik egy vezető.
Hát figyelj, tuti recept van, de azt a tuti receptet senki nem tudja megugorni szerintem 10-ből 10-esre, mert ugye senki nem születik tökéletesnek, és akkor az a kérdés, hogy meg tudsz-e ugrani egy 8-ast, a 10-esen vagy egy 7-est, mert hogyha valaki meg csak egy 5-öst vagy 6-ost tud megugrani, és akkor ott már, hogy az az 5-ös, 6-os vagy 7-es, 8-as miből áll össze, az már komplex, tehát ez egy nagyon nehezen ilyen, tehát ezért nem tudnám leszűkíteni mondjuk 2-3 dologra, azon kívül, amit mondtam, mint alapkészségek, de azon kívül vannak a tanulható készségek, amik mindig abszolút fontosak. Kapcsolatépítő készség. Hogy tud érted visszajelzést adni az embereknek, mennyire tudja motiválni őket a sodrásával, a lendületével, mennyire hisznek neki az emberek, a hitelesség, tehát hogy mond valamit, elhiszik-e neki. Ugye tud-e úgy vezetni, hogy példamutatóan, tehát, mert akkor ha például látják rajta, hogy vizet iszik és vizet prédikál, akkor jó, könnyebben követik. Tehát a hitelesség, ugye, tehát nagyon sok, sorolhatnám még, úgyhogy kemény munka, mert azért ha látják rajta, hogy lusta, akkor ők is keresik majd a kiskapukat, hogy ne dolgozzanak, és akkor az kihat a teljes csapat teljesítményére. Tehát nem tudnék 3-4 dolgot mondani, én azt mondom, hogy van legalább egy ilyen 10 dolog, én kb. 10 dologba tudnám összefoglalni azokat a soft skilleket, vagy soft és hard skilleket, amelyek egy vezetőnek jónak kell lenni, minimum egy 10-es lista. Ebből van 2-3, amit nagyon nehéz fejleszteni, és van 7, amit meg lehet. És akkor ebből most fősoroltam párat. Szerintem lehet, hogy mindet, de lehet, hogy nem. Nem tudom, ez így, igen. Ez egy kicsit közelebb visz, nem?
Igaz az az állítás, hogy minél nagyobb egy vezetőcsapat, annál nagyobb, annál másmilyenebb vezetői képességekre van szüksége.
Abszolút igaz. Ugye vannak ilyen klaszterek, tehát vannak ilyen szintek, ahol lépni kell tudni. Tehát, hogy ezen a szakma nem mindig ugyanazokat a számokat mondja, de nagyon nem vitatkozna velem senki, amikor azt mondom, hogy van egy szintlépés, amikor mondjuk az ember 5 darab beosztott, vagy 5 beosztottról fellép egy 20 beosztottas létszámra, van egy következő, amikor 40-re, és akkor 40 fölött meg már ott már majdnem ugyanazok vannak, csak egyre profitban kell csinálni, tehát mondjuk az 50 meg a 200 az már majdnem ugyanaz. De vannak ilyen szintek, és ezeknél nagyon más készségek kellenek, tehát egész más, és egyre jobban el kell tudni távolodni magától, attól a dolgoktól, amit csinál a csapat. Tehát magyarán szólva, hogyha gerilla csapata, az egész cégcsoport megnő majd mondjuk egy 100 fősre, akkor annak mondjuk a vezetője, az ügyvezetője, az már biztos, hogy már semmilyen szinten nem kell, hogy foglalkozzon, vagy nagyon minimális szinten kell, hogy foglalkozzon magával a termékekkel, és magával a szolgáltatásnak a napi dolgaival, hanem annak az emberekkel kell már foglalkozni 80-90%-ban, hogy kit mi motivál a vezetőségi csapatából, ha valami probléma van, az hogy oldom meg, és ezeknek a nagy része mind stratégiai, soft skill, kommunikációs, kapcsolatépítési kérdés, tehát totál el kell tudni távolodni az ilyen napi dolgoktól. Ez egy nagyon más szint. Még például, ha van 5 embered, akkor ők azért fognak rád fölnézni, hogyha meg tudod oldani a napi problémájukat, ami általában szakmai. Tehát, hogy hova gépeljem ezt? Ezt az Excel-t rakjam, vagy nem? Hogy küldjem ki ezt az e-mailt? Tehát, ahogy szokták mondani, hogy what, meg a how, ugye, tehát a mi, meg a hogyan, az elején, amikor kis csapatod van, akkor azzal keresnek meg, hogy a vat, tehát a mivel, hogy ezt hogy kell csinálni, azt hogy kell csinálni, tehát ott a szakmai dolgokban kell benne lenned egy kis csapatnál. Egy nagy csapatnál egy menedzser, aki alattad van, és van 20 ember, az már nem azzal fog megkeresni, hogy hogy kell ezt a levelet megírni, vagy hogy kell azt, hanem annak már az lesz, hogy nem is keres meg, hanem látod rajta, hogy ennek valami baja van. Hogy fogja ez nekem elmondani a baját? És akkor ahhoz is kell egyfajta készség, hogy azt ő megnyíljon neked is, elmondja. Tehát ez is már egy vezetői tapasztalat.
Nagyon-nagyon sokszor jön az visszajelzésként, hogy a szakmailag nem jó a vezető, nincs a toppon. Attól még lehet jó vezető egy vezető, hogyha szakmailag nincs abban a területben 100% toppon?
Abszolút, szerintem, mondom, minél nagyobb csapat, annál inkább igaz, hogy lehet. Tehát számtalan példát tudok a saját karrieremből is, de a mellettem lévő látott karrierekből is erre, hogyha egy csapat már nagy, mondjuk azt mondom, hogy 40 fő, akkor ott már nem kell, hogy a topol legyél. Az a lényeg, hogy értsd, amiről beszélnek. És ugye ott meg bejön az intellektuális készség, amit szintén mérnek, tehát komolyabb nyugati cégek azért nézik a felsővezetői rétegnek az intellektuális készségét is, milyen gyorsan tud tanulni, milyen gyorsan tud megérteni dolgokat. És ott inkább az a fontos már egy főnöki pozícióban, hogy amit elmondanak neked, az gyorsan megérts. Legyen egy alap, amit érte, egy alaptudásod, és akkor utána jön a szakember, aki 8-szor annyit tud, mint te. Amit elmond, viszont az alaptudásod meg a gyorsaságod miatt nagyon gyorsan megérted, fel tud dolgozni, és közösen tudtok kialakítani megoldást. Tehát ez a készség lesz fontos inkább, mint az, hogy milyen a tudásod. Egész extrém esetben én még vezettem úgy is adó csapatot, hogy nem ők adószakértő. Értek az adóhoz, mert közgazdász vagyok, meg pénzügyes, meg stb., de hát közel nem volt olyan adótudásom, mint a 40 fős adócsapatomnak a vezetőinek a tudása, messze nem, de nem is ez volt a lényeg. Tehát nem, hanem az volt a lényeg, hogy tudtam úgy motiválni azt a 4-5 vezetőt az adón, hogy amit az előttem való profi adós vezető nem tudott rendbe rakni 2 évig, azt én 1 év alatt rendbe raktam a csapatommal együtt, úgy, hogy én alig dolgoztam, én azon dolgoztam, hogy motiválom be őket, meg hogy találok emberi megoldásokat, a szakmait megtalálták ők. Csak egy példa, de szerintem ez releváns volt ez a példa. Arra, hogy azt mondom. Tehát a válasz az az, hogy minél nagyobb a csapat, annál kevésbé releváns maga annak a szakmai dolgnak az ismerete, kell egy alaptudás, és ugye egy készség, hogy gyorsan tanulj meg, gyorsan megértsd dolgokat. Kis csapatnál fontos. Tehát kis csapatnál azért úgy néznek rá, hogy jaj, ehhez se ért, ahhoz se ért, milyen főnök ez, hogy nem ért hozzá, és akkor elkönyvelnek. Mostán, bár ebbe is van egyébként extrém példám, egyszer egy 8 fős csapattal vettünk át nemzetközi treasury tevékenységet Skóciából, ezért szürreális hangzik ez a történet, de igaz történetek alapján. És akkor a 8 fős, neki is én mondtam, hogy gyerekek, én most nem ezzel fog foglalkozni, hogy én is beülök közétek és átveszem a processzt, pedig csak 8-an vagyunk, hanem azzal fog foglalkozni, hogy lobbizzak azért, itt kint Skóciában, hogy azok az emberek, akik nektek átadják a munkát, azok minél motiváltabban adják a munkát, és itt legyenek egyáltalán. Tehát én stratégiai dolgokon fogok dolgozni, és nem láttok engem, de az nem azt jelenti, hogy lustálkodok. Az azt jelenti, hogy én nyomulok azon, hogy minél több ember legyen, aki nektek átadja a munkát, és azok minél jobban érdekeltek legyenek benne. És akkor ezt így megértették, és egyébként abból nőtt ki, abban 8 fős csapatból nőtt ki később egy 50 fős csapat, de mondtam nekik, hogy vezetőként akár egy ekkora méretű csapatnál is nem feltétlenül az a dolgom, hogy én most beleássam magam a processzekbe, meg a részletekbe. De ez egy extrém példa, ezt egyébként szoktam mondani, hogy azért nem mindig igaz ez.
Igen, vezetőként sokszor én is azt láttam, hogy a csapattagok nem látják sokszor, hogy miben van a vezető, milyen lelkiállapotban, miért küzd, miért hajt. Kell-e empatikusnak lennünk a vezetőkkel, és hogyha igen, akkor ez milyen előnyöket hozhat számunkra?
Kedvenc témáimat hozott be. Ugye a válaszom az, hogy kell, és megint egy picit egy előző dologra hadd menjek vissza, hogy hát senki nem szeretik tökéletes vezetőnek, ráadásul kevesen születnek alapvetően jó vezetői készségekkel, és ugye a mai világban például, hogy átalakult az, hogy régen ugye mi volt? Volt 100 ember egy gyárba, aki ugye dolgozott, és volt arra erre 3 vezető, a művezető, nem tudom, műszakvezető, meg a gyárigazgató, nem tudom. Most ugye ezek az arányok eltolódtak, most azért, ha világban megnézzük a fejlett világba, akkor gyakorlatilag a vezetői réteg az többszöröse arányaiban annak, ami régen volt, tehát sokkal több vezetőre van szükség, mint régen. Na, de nem született, tehát 50 év alatt az evolúció nem termelte ki azt, hogy 50-szer annyi vezetői készséggel szülessen ember, mint régen. Tehát most még ott tartunk, hogy 50-szer annyi vezetőre van szükség, de a vezetői készségek mondjuk megduplázódtak genetikusan, de nem meg 50-szer. Tehát, hogy ebből adódik az, hogy ugye a vezetői réteg gyengébb. Tehát, hogy gyengébb, mint kellene lenni átlagban. Mindenki. Uh-huh. És most átlagban mondom, és nyilván ebben van a tehetség. Tehát magyarán szóval, ha ezt valaki végig gondolja, akkor végig tudja azt is gondolni, hogy nem szabad, hogy túl nagy elvárásaim legyenek a vezetőmmel szembe, és itt térek ki a válasz a kis kerülővel a kérdésedre, hogy igen, és empatikusan kell viszonyulni hozzá, és azt kell látni, hogy ő is emberből van, szegényt húzza fölülről ez az egész karrier sztori, ami van, be van építve a multiknál, meg az összes cégnél a világba, hogy menni kell előre, menni kell fölfele, nincs kész általában az ember arra, hogy följebb lépjen egy olyan szintre, tehát ott hiányosságai vannak, ezek a hiányosságok sokszor látszanak alulról, és nekem szerintem beosztottként az a feladatom, hogy ezt toleráljam, és empatikus legyek vele szembe, és azt mondjam, hogy jó, akkor most nem arra koncentrálok, hogy mi a gyengesége, hanem arra koncentrálok, hogy van-e valami olyan erőssége, amiben én tudok tőle tanulni, vagy amiben tud engem támogatni. Nem tudom, hogy ez körülbelül az válasz, nem?
Abszolút. Egy erősség szokott lenni, általában nagyon sokszor halljuk főnökökről, hogy olyan nagy CSS-ek eladják magukat, és hogy ő csak azért van ott, mert hogy ilyen jó beszélőkéje van. Na, de ha okosak vagyunk alkalmazottként, akkor ezt hogyan tudjuk a magunk javára fordítani, hogyha egy ilyen vezetőnk van?
Na, tök jó, hát válszok egy példával, egy coachingnak a példájával, aki ugye azzal jött be, hogy az előző főnökét imádta, akivel együtt dolgozott már 11 éve, és most elmegy, és az mindent tud a szakmáról. Ugye egy vezérigazgatóról beszélünk, a coaching az egy vezérhelyettesi szinten lévő igazgató. És hogy imádta, senki nem tud annyit erről az iparágról, hadd nem mondjam az iparágot, mert akkor könnyebb beazosítani a példát, mint a főnöke. És akkor hát, és már most hallott, hogy az új főnök ez egy ilyen szélzes. Uh-huh. Így is konkrétan így fogalmazott, egy ilyen szélzes, nagy a füstje, kicsi a lángja, és már előre ugye a kócsi pampogott, hogy fog ez az emberrel dolgozni, hiszen nyilvánvalóan nem tud annyit a szakmáról. Most a szakma alatt nem a vezető uh-huh. szakmát értem, hanem magát, azt a szakmát, amilyen ágazatban voltak. És akkor ebből lett egy ilyen beszélgetésünk, ami ehhez kapcsolódik, hogy hál' Istennek, még miatt megjött az új főnök, már beszélgettünk egyszer-háromszor erről, tehát volt 2-3 ülés, és akkor egy szépen lenyugodott, és ugye ezt a szemletet föl tudta venni, hogy na jó, hát akkor mire tudom használni azt, hogy egy szélzes? Hát és akkor na mire? Hát arra, hogy lobbizik akkor jobban a cégért. Tehát lehet, hogy az előző főnök mondjuk jobban értett az iparákhoz, de lehet, hogy nem tudott úgy lobbizni azért a cégnél, a grupnál, a központnál, érted? És egy csomó mindent nem tudott elérni. Tehát ennek, ha ő egy tényleg szélzes, akkor arra van szükség, hogy betámogassátok őt szakmailag, ne zargassátok szakmai problémákkal, és mondjátok el neki, hogy miért lobbizzon. És akkor ott meggyőzitek valamire, ez be fog indulni, és lobbizni fog. És fogadjátok szeretettel. Ugye ez volt, hogy fogad szeretettel, támogatásra, ne úgy, hogy egyből megint azt néz, hogy na, ez egy szélzes, aki nem ért hozzá. És hát ez így is történt, és utána egy ilyen legszuperebb vezető beosztott kapcsolatuk volt pár évig, úgyhogy egyébként tényleg egyszerűen beigazolódott a dolog, hogy ő nem ásott bele könnyékig a szakmai dolgokba, viszont amit így a vezetői bizottsággal együtt kitaláltak, az végig lobbizta. Azt elérte a központba, hogy azt támogassák anyagilag, bármilyen szempontból, jóvágyásilag. Tehát éppen ezért ezt az erősségét nagyon jól tudta használni. A gyengeségét meg mindenki elnézte neki, és csinálták a szakmai dolgokat kicsit függetlenebbül. Tehát én azt mondom, hogy egy szélzesnek is megvan az ereje, vagy bármilyen, vagy legyen az ellentéte, hogy egy olyan ember, aki egy ilyen mufurc vezető, most egy ellenpéldát mondjuk, hogy mufurc vezető, baromi jó szakmailag, mindent meg tud intellektuálisan, mindent ért a szakmába, de még beszélgetni se beszélget az embereivel. Ilyen is volt. Az életemben az egyik főnököm ilyen volt, egy angol csávó. A vezetői bizottság előtt, mit tudom én, 3 volt a vezetői bizottság, bejut 3-5 perccel, és 5 percig ültünk csöndbe. Tehát nem szólt a kollégáihoz. Ő volt a vezetőnk, nem szólt. És akkor elindult a meeting, egészkor elkezdte mondani szakmai dolgokat, azt hiszem. Mindent lehet, minden mögé be lehet úgy állni, meg mindenhez lehet úgy kapcsolódni, hogy közösen legyen sikeres az illetővel. Ő például ugye abban tudott engem támogatni, hogy amíg vele dolgoztam együtt, elképesztő módon felhúzta a szakmai tudásomat, és egy idő után rájöttem, hogy nem keresem vele ezt a casual ilyen beszélgetés, ilyen csicseteles dolgot, meg tök felesleges, nem fogja úgyse csinálni, nem is érdekli. Tehát tudtunk kapcsolódni a szakmai vonal úgy, hogy én tanultam tőle, amikor szakmailag valami indokolt, az rohadt gyorsan megértette, stb. Stb. Bizonyos dolgokra meg nem lehetett használni. Tehát konfliktusban nem nagyon ment bele.
Nem lett a barátod.
Nem lett a barátod, és konfliktusban nem nagyon ment bele. Szóval én azt látom, hogy az a lényeg, hogy egy főnöknél próbáljuk megtalálni a kapcsolódási pontot. Volt olyan extrém helyzetem, azt még András is ismerte, volt egy olyan főnököm, aki annyira például sok negatív tulajdonsága volt, hogy nagyon nehéz volt megtalálni benne a jót. Tehát ő konkrétan olyan volt, hogy nehéz döntések, még kivonult a vezetőbizottságra, hogy ne kell belenni a nehéz döntésekben. Egy vezető.
Igen.
Egy vezérigazgatóról beszélünk. És hát megbízhatatlan volt, picit sunyi is, tehát így lehetne sorolni egy csomó olyan, amit az emberek már nem hittek neki, tehát hogy alapvetően csak a saját érdekeit nézni, de nekem még benne is sikerült megtalálnom a dolgokat, mert azt vettem észre, hogy iszonyatosan szereti kijavítani más emberek munkáit, úgyhogy nagyon nagy mennyiségbe küldözgettem neki a területemről az előterjesztéseket, mert imádta átnézni, és imádott, és onnantól azok jobb előterjesztések lettek. És az most, én meg ő boldog volt attól, hogy mégiscsak igénylem az ő támogatását, ő ettől boldog volt, nekem jobbak lettek az anyagaim, amiket küldtem Londonba, úgyhogy volt egy ilyen kis együttműködés, ami tök elemesebb volt a viszonyunk. Úgyhogy nyilván a szint az nem mindegy, hát ez egy elég rossz szint, és vannak jobb szintek is, de szerintem mindenhol meg lehet találni a főnökben, vagy a legtöbbször meg lehet találni a főnökben azt. Aztán vannak olyanok, akik meg ott kell hagyni. Nyilván.
Szóval, hogyha ügyesen csináljuk, akkor megkeressük az ő erősségeit, vagy az ő gyenge pontjait, és akkor igazából az erősségeket keressük, és ezt próbáljunk ahhoz idomulni.
Kapcsolódni.
Igen. De valamikor ez nem megy. Igen. Például, amikor kapunk egy új főnököt, igen, és akkor rögtön így fogadjuk, mint ahogy az előző példában is, igen, volt, hogy hát CSS és nem szeretem. Igen. És ez meglátszódik a meta kommunikációnkban, még ha ki sem mondjuk ezt. Na hát mit csináljunk ilyenkor? Hogyan fordítsuk át a gondolatainkat, hogy kell átfordítani, és ha igen, az miért nagyon hasznos, ha ezt így megpróbáljuk átprogramozni magunkat?
Hát roppant hasznos, mert ugye, majd megint egy példát is mondok ezzel kapcsolatban, mert számtalan tudnék mondani. Egyik kedvenc témám az új főnök fogadása. Az emberekben van egy ilyen pszichológia, hogyha hosszú évig jól együtt dolgozik valakivel, akkor utána ki jön a helyett, az biztos, hogy már eleve mínuszba indul. Egyszerűen csak ösztönösen. És ahogy te is mondod, az már látszik az arcán az embernek, a metakommunikáció, minden látszik. És akkor onnantól már indul egy rosszabb viszony, meg akkor már főnök is úgy viszonyul, ha látja a másik, hogy ő méreget engem, akkor ő onnantól fogva elkezdi még keményebben nézni, hogy elég jó-e az alkalmazott. Tehát elindul egy ilyen kölcsönös méregetés, felesleges ilyen teszteléskörökkel, meg stb. Meg nehezítésekkel. Úgyhogy ennél és nagyon sokszor végződik ez a végén abban, hogy távozik az ember, mert azt mondja, hogy az új főnök az borzalmas volt. És akkor ennek az a vége, hogy valahogy távozik. Na most, hogy miért jó, rossz ez? Hát távozni rossz. Tehát azért tudjuk jó, hogy egy váltás az ember életében, főleg ha úgy vált, hogy az angol mondja, hogy push és nem pull váltás, tehát nem azért vált, mert valami hívja, hanem azért vált, mert valami eltolja, mert valahol már nem jó, az mindig a rosszabb váltás, mindig az a jó váltás, ha valami hív, és oda megyek, ugye? Az egy nehezen feldolgozható mindenkinek, az egy törés a karrierben, amikor valahonnan el kell jönnöm, mert már úgy utálom a főnökömet, vagy olyan rossz a viszony vele, vagy valami. Az egy törés mindenképpen. És egy törés sose jó egy karrierben. Tehát azért, megint a eredeti kérdésre válaszolva, azért jó, hogyha dolgozunk azon, hogy az új főnököt megszeressük, vagy legalábbis jól együtt tudjunk velük dolgozni, mert akkor megóvunk egy törést a karrierünkbe. Nem azt mondom, hogy ez mindig lehetséges, de a tapasztalatom alapján, és azért ebben nem kevés tapasztalatom van, azt mondom, hogy 10-ből 8-szor nem jogos a pampogás az új főnökkel szembe. 10-ből 8-szor nem, hanem az inkább pszichológia, inkább az, hogy az embernek ez a sajátja, hogy ez nem olyan jó ebből a szempontból, nem olyan jó abban a szempontból, stb.
Mit javasolsz? Belép az új főnök az új meetingre, új dolgok indulnak el, akkor ilyen a már ott lévő csapattagok hogyan reagáljanak erre, hogyan viszonyuljanak az új vezetőhöz?
De azt szoktam mondani, hogy adjuk meg neki a bizalmat, és ugye mondjuk neki valami olyat, amit őszintén mondunk, olyat nem mondjunk, ami nem őszinte, de őszintén is lehet olyan dolgokat mondani, ami még nem nyálas, de támogató. Tehát mondjuk valami olyasmi, hogy hogy örülök, hogy itt vagy, és bármi kérdésed van, gyere, én 100%-ig támogatlak, vagy bármiben segítelek, csak szóljál. Tehát valami olyan dolgot, ami nem nyálas, de még igaz, és még egyértelműen egy pozitív indítás az új vezetőben. Mert miért ne adnám meg neki, nem? Tehát mi fog vissza? Mondom, semmi más, csak az agyunkban lévő beidegződés. Semmi más nem fog vissza. Ezen kell túlépnünk.
Nagyon nehéz ez, mert általában, amikor egy új főnök érkezik, akkor az mindig változást hoz magával, hiszen azért hozzák, hogy változást hozzon, és szerintem az sokszor ez a negativitás, de talán te is mondtad már sok interjúban, hogy az emberek félnek a változástól.
Abszolút, igen.
És hogy emiatt tartunk az új főnöktől is, nem? Hogy nem váltunk munkahelyet, emiatt maradunk egy olyan dolog, ezért méregetjük az új főnököt, hogy vajon, hogy jó-e nekünk, vagy nem. Miért nem szeretjük mi ezt a változást annyira?
Hát igen, itt ez már pszichológia, tehát én a miértben nem tudok annyira lemenni, mert ez tényleg már pszichológia, meg talán nem tudom, embertan, nem tudom micsoda. Ugye én abból indulok ki, hogy ez így van, tehát ezt annyira megtapasztaltam, hogy ezt elfogadom tényként, és a miértre az annyit szoktam mondani, hogy alapvetően így működünk, és gondolj bele, hogy azt is most, ha csak egyszerű metaforát vagy párhuzamot hozok, hogy az is mennyivel nehezebb, amikor hirtelen a melegből hideg lesz, ugye? És utána nem zavar már annyira az a 10 fok, de amikor lemegy a 25-ről 10-re, az rohadtul mindenki ki van akadva, hogy lement 25-ről 10-re. Aztán utána, mit tudom én, amikor már két hete 10 fok, akkor tulajdonképpen, hogyha 8 és 11 között ingadozik, észre se veszük, hogy 10 Igen. fok van. Tehát, hogy egyszerűen így vagyunk felépítve minden szempontból. Tehát fizikailag, pszichésen, érzelmileg, minden dimenziója, főbb dimenziója a személyiségünknek úgy van felépítve, hogy bármilyen változás nehezen veszünk. Ezért szoktam hozni ezt a időjárásos példát, mert ez egy viszonylag könnyen megérthető dolog, de ugyanilyen az is, hogy mondjuk az érzelmi életünkben bármi változás. Tehát ugye most nem csak a munkahelyi környezetről beszélve, hanem ott is gondoljunk bele, hogy akár egy halál is, vagy de most már ugye ilyen extrém szintre mentünk, mert most már bárki meghal a Facebookon, akkor már legalább 10 000-en azt mondják, hogy ő volt a világ legnagyobb színésze, és teljesen érzelmileg kiakadnak. Ugye ott is miről van szó, hogy egy labilis valaki, és azért reagál ennyire erősen mondjuk egy olyan színészre, akinek összességében 2 filmjét látta életében, de mégis teljesen kiakadt, hogy meghalt a nagy színész. Tehát ugye az energiaszintünktől is függ az, hogy reagálunk a változásra, azért hoztam be ezt a példát, mert ez összekapcsolja a kettőt egy picit, mert ez a másik kedvenc témám, hogy azért az, hogy egy változásra hogy reagálunk, az nagy mértékben függ a tudatosságunktól, érettségünktől is, meg az energiaszintünkről. Hát ha valakinek magas az energiaszintje, az azt jelenti, hogy nem csak fizikailag értem, hanem érzelmi, pszichés, stb. Tehát benne van a svunk, stb. Akkor az a változást is könnyebben veszi. Ja, ez ugye lehűlt 25-ről 10-re, jó, fölveszem a sapkámat, sálamat, vagy bármi, vagy a melegzakómat. Az, aki meg ki van akadva, megint ez az, visszajött a 10 fok, jaj, ki sem mozdulok a lakás bármi napig. Tehát, hogy nagyon fontos része a változásban való viszony hoz, az, hogy milyen az energiaszintje az embernek, meg hogy mennyire tudatosan el hozzá.
És átlépnék egy kicsit másik témába. Vannak olyan emberek, akik szeretik, hogyha ha irányítják és elmondják a feladat, mit kell csinálni, de van olyan, akit itt nem kell mikromanedzselni, hanem önjáróan tud működni. És, de a vezető mégis elköveti azt a hibát, hogy mikromanedzseli azt is, akit nem kellene. Uh-huh. Ilyenkor viszont ezt valahogy jelezni kell a főnök felé, uh-huh. hogy ezt ne tegye meg. Adhatunk-e konstruktív visszajelzést a főnöknek, és ha igen, azt hogy tegyük meg?
Igen. Na hát ez, előbb-utóbb éreztem, hogy eljön ez a kérdés, ez a vékony jégkérdés ebben a témában, mert ebben azért azt kell, hogy mondjam, hogy ugye a visszajelzést adhatunk, tehát a rövid válasz, a kicsit bővebb az, hogy nagyon nem mindegy, hogy milyen típusú az a visszajelzés, és hogyan adjuk, és milyen környezetben. Tehát először is olyan típusú dolgot, ami az ő személyiségét érinti, tehát személyiségfejlesztő visszajelzést én nem javaslok. Tehát ezt most őszintén megmondom, hogy ugye olyat, hogy valaki a vezetőjét, messziről indulok, vezetőit kimenedzselte maga fölül, tehát, hogy ilyet életemben egyszer láttam. Olyat, hogy valaki a saját főnökének a személyiségét megváltoztatta, olyat egyszer se. Tehát ez még annál is keményebb sztori. Tehát, hogy szinte lehetetlen kategória szerintem. A viszonyt, tehát az együttműködést, meg a kettőnk viszonyát lehet változtatni, tehát arra lehet visszajelzéseket adni. Tehát az, hogy hogyan működjünk mi együtt. De tehát ezért mondom, hogy nagyon-nagyon óvatos lennék az, hogy ha már ez átmegy olyanba, hogy arról szól a visszajelzésem a főnök felé, hogy az ő személyisége milyen, vagy mit kéne neki változni a személyiségben, tudásban, képességekben, soft skill-ekben, bármiben, az vékony jég, azt én nem javaslom. Nagyon ritkán sikeres, inkább csak feszkót okoz, kivétel, ha kifejezetten ő kérdez rá. Ez az egyetlen kivétel. Ugye vannak ilyen 360 fokos visszajelzések, amikor a vezetők ezekre rákérdeznek, néha ezt még komolyan is gondolják, mert néha csak azért csinálják, mert a HR kötelezővé teszi, de néha ugye komolyan gondolják, akkor érdemes adni ilyen visszajelzést, ha ő kér. Vagy egyszerűen egy beszélgetésen ő kér visszajelzést, hogy tényleg mondjál valamit, hogy miben tudnék fel. Én. De magadtól én azt mondom, hogy nem. Arra magamtól lehet visszajelzést, hogy máshogy működjünk együtt. Tehát például visszatérve az eredeti konkrét kérdésedre, ebbe az esetben lehet. Tehát azt mondom, hogy amikor az, hogy figyelj, én úgy érzem, nem tudom, látod-e rajtam, hogy én úgy érzem, hogy azért önállóan tök sok mindent meg tudok csinálni, hogy ezt nem tudom, így látod te is, hogy azért amiket így önállóan csinálok, az viszonylag jó arányban megcsinálom. És akkor lehet, hogy már rögtön ott elakadtok, mert azt fogja mondani, hogy nem, én ezt nem így látom, mert hatszor delegáltam valamit, és abból kettőnél gajra ment a dolog, és az utolsó pillanatban kaptam el. És akkor már nem arról szól a beszélgetés, hogy hanem hogy hasonlóan látjátok ezeket a kérdéseket, és akkor mit kell esetleg neked fejlődnöd ahhoz, hogy tényleg az ő fejében is ott legyen az, hogy te egy önállóan dolgozó ember vagy, akit nem kell mikromenedzselni. Mert simán lehet, hogy te látod rosszul. De előjött az is, hogy ez gőze nem volt erről a kérdéskörről, és örül a kérdésen. Ja, te jobban, többen önállóban szeretnél? Jó, fia, adok neked két projektet. Tehát ugye érdemes adni. Ilyen esetben, amikor magára közös működésről szólsz, ami nem érinti az ő személyiségét, képességeit, csak a működést, hogy én lehet, hogy tudnék önállóban dolgozni, te is így látod-e, mi kell nekem ahhoz, hogy önállóban munkákat adjál nekem, és kevésbé ellenőriz, és akkor elmondja, hogy mi kell hozzá. Szóval a válaszom az, hogy ilyen esetben igen.
Tehát a személyiségjegyeket, azokat próbáljuk kerülni, a konstruktív együttműködés segítő dolgokat, azt meg próbáljuk ilyen lájtosabb, kedvesebb próbában, formában átadni. Mit tegyünk azzal, ha állandóan csesztet a főnök, és mindenben csak a hibát látja? Ha egy ilyen főnökünk van, akkor ezt hogyan tudjuk a tudtára adni, hogyan tudunk mi ebben működni, hogyan gondolkodjunk erről?
Hát remélhetőleg azért, nem tudom, a legtöbb cégnél már vannak ilyen úgynevezett kapcsolati megbeszélések, ugye angolul one-to-one-ok, vagy forage, vagy forage, annyi fajta neve van, de a lényeg az, hogy olyan beszélgetés, ahol az együttműködésről beszél a főnökével az ember, nem minden cégnél van ilyen, főleg KKV-knál nem nagyon. De ahol van ilyen, ott ezt hozzuk elő, hogy én úgy érzem, hogy, ugye, és itt fontos a kommunikációnak a mienséggel, mert ha így oda megyek a főnököz és rácsapok az asztalra, abból nem lesz értelmes beszélgetés. De egy kicsit ugye asszertíven, tehát az ő szemszögébe helyezkedve is, abba is belehelyezkedve mondani, hogy figyelj, én úgy érzem, vagy úgy látom, hogy mostában nagyon elégedetlen vagy velem, hogy ezt jól látom-e. Uh-huh. Tehát szép apránként bele lehet kezdeni ebbe a témába, tehát a legfőbb javaslatom a megbeszélése a dolgoknak. Egyébként gyakorlatilag minden munkahelyzetnél ez általában ez a probléma, hogy nem beszélik meg az emberek, hanem e-maileznek egymásnak, vagy pampognak a másik háta mögött, vagy lobbizgatnak, vagy ezért ahelyett, hogy leülnének négy szem közt és megbeszélnék. Hát ilyen esetben azt végképp ezt tartom a legjobb dolognak, hogy próbáljon meg időt találni a főnökével, ahol elmondja ezt, hogy ő így érzi. És nem az, hogy nem megtámadja a főnökét megint, mert akkor nem, az nem vezet jóra. Hanem az, hogy én úgy érzem, hogy nem bízol bennem, hogy, és miből érzed? Hát abból érzem, hogy gyakorlatilag szinte csak negatív visszajelzéseket kapok. De ezt jól érzem-e, hogy ezt így látsz engem. És akkor elválik nagyon gyorsan a kukoricacső a kukoricától. Hogy akkor most tényleg így érzi, vagy nem? Lehet, hogy azt mondod, hogy hát igen, Gábor, az igazság, hogy mostában nem vagyok nagyon elégedett a munkáiddal, és akkor el lehet erről kezdeni beszélgetni. Tehát a beszélgetés az első számú javaslatom egy ilyen helyzetben, és persze ilyen helyzetben nagyon gyorsan kiderült az, hogy tulajdonképpen az illető már egy csúszdára lett téve, tehát azért kap ennyire sok negatív visszajelzést, mert a főnök fejében, a főnök megkeresi az új embert, vagy már a fejében már vár a következő hibára, hogy közös megegyezésre tegye a javaslatot, magyarán szó, hogy elküldje. Simán előjött ez is. Volt két ilyen kocsim is, aki jött ezzel, és akkor mondtam, üljetek le beszélgetni, mert mondom, két ilyen eset is volt nem olyan régen a főnökkel, mert mondom, lehet, hogy már ez van a fejébe. És akkor leültek, és tényleg ez volt a főnök fejébe, tehát megúszott magának egy másik 6 hónapos egrecíroztatást ezzel a beszélgetéssel, mert akkor még 6 hónapig csesztette volna a főnök, ami azért nem jó úgy bejárni dolgozni. És akkor ott megállapodtak valami tök jó dolgban, a főnök is így azt mondta, hogy jaj, de jó, ez a beszélgetés meg volt, és akkor mindenki megkönnyebbült, és tök jó csomagba, meg feltételekkel tudott onnan eljönni. De van egy csomószor olyan, amikor olyan is esett, amikor elmegy, elkezd erről beszélgetni, és a főnök megnéz, hogy miről beszélt. Tehát nem tudom, én szerintem én nem csesztetlek téged. De hogy ez, és akkor egyszerűen az, hogy ezt megbeszélték, nem kell kimondani semmit, de az, hogy megbeszélték, lehet, hogy a főnök onnantól jobban figyel, hogy ne csesztesse. Jó hosszú válasz volt.
Én bevallom őszintén, vezetőként ezeket a beszélgetéseket annyira nagyon nem szeretem. Mm. Én általában támogatom a csapat tagjaimat, és de amikor jön egy ilyen konfliktus, megtanultam, hogy hát ebbe 6. ha szakad, ebbe bele kell állni, és le kell ülni. De nagyon sok csapattag szerintem, vagy nagyon sok ilyen alkalmazott nem látja azt, hogy ez a főnöknek is konfliktus.
Igen.
De hogy ez neki is ugyanúgy...
Nehéz helyzet. És csak azt érzi, hogy ő csesztetve van, meg nem tudom én mi, és akkor demonizálja a főnököt. De ez abszolút így van, amit te mondasz, hogy csomó esetben a főnök ugyanúgy szenved ebbe a
ugyanúgy rosszul érzi.
Csomószor. Nem, mindig, de mondjuk 10-ből 8-szor.
Te hogyan raktad ezt így helyre magadba, hogy hogyan kezelted ezeket a konfliktusokat? Egy idő után ebbe az ember beleedződik, vagy ez megszokja, vagy hogyan kellene ehhez jól állnom, állni?
Hát teljesen az van, hogy nem nagyon szeretünk ilyeneket megbeszélni. Ugye nem a kultúránk része, hogy megbeszélünk dolgokat. Ugye én még abban a generációban vagyok, hogy még láttam azt a generációt, ahol még a nagymamám az nem ült le az étkező asztalhoz, hanem kinült egy sámlin, amíg a nagypapám evett, ugye az étkező asztalnál a család többi részével. Ugye magyar ember evés közben nem beszél, magyarán szóval nem beszél meg semmit, mert evésen kívül meg nem beszélget dolgokról, hanem csak logisztikáról beszél, hogy akkor mikor kelünk, mikor fekszünk, mikor lesz holnap a vacsora, gyerek, hova megy, stb. Egyszerűen nincs, nem a kultúra, ennek a régiónak, és most nem Magyarországról beszélek, nyilván ennek a régiónak nincs benne a kultúrába, hogy megbeszélünk dolgokat. Még mondjuk egy angolszász kultúrának ez a nagyon-nagyon nagy előnye, és ezért lettek egyébként valószínűleg sikeresek, mert a kultúráikban benne van, hogy megbeszélnek dolgokat. Mindent megbeszélnek, összevetnek, te hogy gondolod. Ezért aztán persze a családfő hoz egy döntést, de ugye nálunk meg van az, amit megmondtam. Ment még egy-két generációval ezelőtt is, de még talán az én apáim generációban is ott volt ez, hogy a férfi úgy döntéshozó, legalábbis azt hiszi, és a bizonyos dolgokban ő hoz döntést, de azokat nem beszéli meg, a nagy dolgok egy részében meg az asszony hoz döntést, és fű alatt végigveri, de nem beszéli meg, és nem beszélik meg a dolgokat. Tehát csomó dolgot, hát hány ilyen irodalmi mű is van, ami tulajdonképpen a konfliktusok 90%-a arról szólt, hogy nem beszélték meg dolgokat egymással, nem beszélik meg az alapdöntéseket egymással. És ez benne van a kultúránkban, és ezért nagyon nehéz, ez nagyon nehéz nekünk ez a beszélgetés. Nekem is nagyon nehéz volt, és csak biztatni tudok mindenkit arra, hogy kezdje el. Nekem a karrierem, vezetői karrierem első 10 évében gyakorlatilag olyan kultúrában nőttem, ahol nem beszéltek meg dolgokat, hanem behívott a főnököm, és azt mondta, hogy hónap ez meg, van egy ilyen pozíció, én oda kineveznek téged, van kedve? Van, jó, kész, ennyi. Tehát így zajlottak a dolgok, tehát semmi beszélgetés nem volt konfliktus helyzetekből. Ha volt egy konfliktus, ott az erősebb izomból lenyomta másikat. Egy ilyen rendszerben szocializálódtam, 10 évig. És nem volt rá igényem, mert nem tudtam, mert az ember valamit nem tud, hogy jól működik, akkor az nem hiányzik neki. És akkor bekerültem egy angol szászabb, tehát ebből a poroszos válti kultúrából bekerültem egy angol szász kultúrába, és ott kezdtem el látni azt, hogy így a vezetők beszélgetnek az embereikkel, meg közös döntést hoznak, meg nem tudom én micsoda, és az ugye elkezdett nagyon tetszeni. És akkor így szívtam én is magamba. És aztán nagyon sokáig tanultam, és az utolsó tanácsom ezen a téren az az, hogy bármennyire ki kell lépned a komfortzónádból, bármennyire nehéz ezeket a beszélgetéseket megcsinálni, bármennyi sikertelenség élményed van az elején, egyszerűen csak gyakorlással lehet fölfejlődni. Tehát évek az, hogy éleket.
Nekem volt egy barátom, aki fizetésemelést akart kérni, és azért majdnem átváltott egy másik munkahelyre, és már pályázott, már állásinterjúm volt, már ott dolgozol 8 éve, leültél a főnököddel beszélni egy fizetésemelést? Nem. És inkább elmész egy másik helyre dolgozni, mint hogy beleálljál abba, hogy beszélgess a főnököddel? Nem. És megparancsoltam neki, hogy jó, akkor holnap bemész a főnöködhöz, és leülsz vele beszélgetni. De hogy ne, hát úristen, hát én nem szólhatok, nem, ez egy konfliktus.
Igen.
De erőt vett magán, és másnap bement, és beszélt a főnökével, és kapott 20%-ot, és nem kellett munkahelyet váltania, de inkább elment volna egy másik, sokkal rosszabb munkahelyre, mint hogy beleállt volna ebbe a konfliktusba. Szóval tényleg ez a téma az, vagy úgy élünk néha évekig rosszul egy munkahelyen, hogy nem merünk megbeszélni a másikkal a problémánkat, holott egyébként csak ki kéne ezt adni. Így van?
Így van. És a főnökkel is le kell tudni ülni beszélni. És ugye egy a lényeg, hogy ne támadjam, hanem mondjam az én oldalamat, legyen egy kommunikációs kultúrám, érettségem arra, hogy mondom el a dolgaimat, mert az nagyon nem mindegy, hogy mondom el a problémámat, de a lényeg, hogy tudjon a problémámról, mert ne higgyem azt, hogy az ő dolga az, hogy mindig mindenki tud, problémájáról tud. Mert nem az a dolga. Jelezni kell fel. Jó lenne, ha egy vezető minél több problémáról tudna, de mivel a világ úgy épül fel, hogy átlagban mindenkin több munka van, mint amit el tud végezni, gondolom ezt te is érzed, nem? Tehát biztos vagyok benne, hogyha most az lenne, hogy lenne hirtelen ajándékban plusz 5 napod munkára, megcsináld az 5 napot, és akkor még mindig nem nullán lennél. Tehát még mindig lenne olyan munka, amit még valahol a prioritás lista végén van, és nem csináltál meg. Pedig jó lenne meg. Ez a jó lenne megcsinálni. Mindenki, vagy az emberek nagy része így, azért mondom, hogy nagy része, mert nyilván vannak olyanok, akik olyan nagyon jól csinálják, és a kártyalapokat jó keverik, mondjuk ez maximum egy 5-10%, aki nem így él. Az emberek nagy része úgy él, hogy több a munkája, mint az ideje, és ebből adódóan nincs ideje arra, hogy az, amit én beosztottként elvárok, hogy már pedig igenis ő tudjon arról, hogy én egy fizetésemelésre várok, mert itt dolgozok 8 éve, és már megérdemlem, ne várjuk el, hogy erről ő tudjon. Beszéljük meg vele, mondjuk el, de ne agresszíve, ne várjunk addig, amíg ilyen mörgösek vagyunk, és berontunk az íróasztalához, és oda csapunk, mert az már vége. Hanem mondjuk el akkor, amikor zavar minket még egy nyugodt, normális beszélgetésbe.
A bértárgyalás is egy konfliktus.
Az igen.
Mit javasolnál, hogy hogyan készüljünk fel az első 15 percre?
Már úgy érted, hogyha amikor te bemész, hogy kérnék igen. Szépen fizuál meg.
Igen, akkor mit gondoljunk végig?
Új állás, vagy pedig már meglévő
már munkahelyen? Már meglévő munkahelyen.
Aha. Hát figyelj, én azt mondanám, hogy a legfontosabb szerintem az adatból való felkészülés, tehát egy bértárgyalásnál szerintem az a legfontosabb, hogy tudsz-e objektív dolgokat mutatni, elmondani ott. És utána szerintem én ennél többen nem készülnék, hanem inkább pszichésen készülnék, hogy próbálják nyugodt és pozitív maradni. Ez az egyes. A kettes, hogy ne akarjak azonnali választ kicsikarni a főnökbe, az mindig sokkal rosszabb. Ha azonnali választ akarom kicsikarni egy autoritásból, az sokszor lyukrafutás. Hanem a lényeg az, hogy az legyen a célom, hogy elmondhassam az én információimat, meg a helyzetemet neki, az bejusson az agyába, hogy tényleg befogadja, csak akkor fogja befogadni, ha nem csapok az asztalára, tehát ha eleve pozitívan áll hozzám, ha már pedig gondolom, úgy akkor nem, akkor jobb eséllyel fogadja be, és utána hagyjam, kicsit gondolkozok, adjak neki időt, és akkor egy kicsi idő után adjak még egy jelzést, ha még mindig nem reagál, akkor megkeressek állást. És tehát magyarán szóval a fő dolog, amivel készülni kell, szerintem az adatgyűjtés. Az, hogy ténylegesen megnézni a piacon, hogy az én szakmámban, az én szintemen körülbelül milyen fizetések vannak, ehhez képest mekkora a gap. Ha még esetleg van a cégem belülről információ, mert megint csak regionális a sajátosság, hogy ismerjük a fizetéseket a cégnél sokszor, Magyarországon is, de mondanám csak nálunk, ez régiós dolog megint. Úgyhogy akár még onnan is lehet, hogy nem azt mondod, hogy az XY fizetése, mert az olyan személyeskedő, hanem hogy tudom, hogy az én pozíciómban átlagban egy kicsit többet keresnek itt a cégnél, és egyébként kinn a piacon meg 25%-kal vagy 45%-kal többet keresnek egy hasonló pozícióba. Tehát engem ez most már kezdett zavarni, mondjál erre te valamit. Nem az, hogy te mondod, hogy akkor kérek fizetőemelést, hanem hogy engem most már zavar, elmondod a helyzetedet, és akkor mondjál erre valamit, és akkor adjak neki a főnöknek egy hetet, hadd gondolkodjon. És akkor, ezek az érvek ugye nem győzik meg, akkor szerintem ennél többet nem kell készülni, el kell kezdeni keresni.
Ha valaki váltás előtt áll, akkor általában az a legtöbbször azt tartja vissza, hogy váltson, hogy azt hiszi magáról, hogy nem vagyok elég jó. És ez egy őrült visszatartó elé, hogy van-e valamilyen coaching technika, vagy véggondolási technika, hogy az ember úgy elkezdi egy kicsit mérlegelni, hogy valóban igaz az, amit én gondolok magamról, hogy nem vagyok elég jó, vagy egyébként ez dobozban vagyok, és nem látom jól a világot.
Hát, amikor valakinek ilyen problémája van, azt azért szoktam javasolni, hogy menjen el külső coachhoz, hogy erre hosszabban beszélgessenek, szóval ezt azért ilyen pármondatos dologban nem lehet elsütni, mert ez egy olyan alapprobléma, ami egy hosszabb folyamat kell, hogy fixálódjon az emberben ez a fajta magabiztosság. De amit most itt egy mondatként elmondanék, az megint csak ugyanaz, hogy az átlagban az emberek nagy része nem elég jó ahhoz, amit csinál. És abból adódóan ugye mondom, hogy a szívás akkor a világban, hogy nincs meg a betanításnak, akár soft, akár huskyben az a szintje nincs meg, amit igényel maga a piac átlagban, nincs meg. Olyan gyors a világ, olyan gyorsan változik, és annyi minden jön, hogy átlagban az emberek nem elég jók. Ez egy nagy megnyugtató erő. Ha ezt az ember így végig tudja gondolni, hogy nem az van, hogy én nem elég vagyok jó, én nem vagyok elég jó, hanem átlagban az emberek nagy része nem elég jó abban ahhoz, amit csinál, hanem ez mindig egy kicsi kihívás neki, és mindig egy kicsit oda kell tennie magát. És nyilván ez okoz egy stressz, csak a lényeg, hogy ez a stressz jó stressz legyen, tehát egy megfelelő színvonalú, vagy szintű, ne pedig egy túl magas stressz legyen, ami már ugye romboló. És azt szerintem ez például meg tudja nyugtatni az embert, ha rájön arra, hogy ja, nem csak én nem vagyok elég jó, hanem általában az emberek nem elég jók, és akkor dolgozok azon, ami azonosítsam be tudatosan, hogy mi az, amiben fejlődöm kell, kezdjek el ezen dolgozni, és adjak bele energiát. És akkor ez egy ilyen nagyon racionális megközelítés a dolgnak. A kevésbé racionális része az, hogy mondjuk van az emberekben egy alapvető bizonytalanság, és valakiknél sokkal nagyobb van magukkal szemben, mint azt mondom, hogy egy egészséges vagy egy átlag. Hát az már azt gondolom, hogy az megint egy ilyen life coaching inkább, mint business coaching, tehát ilyen pszichológus munka, hogy azt hogy lehet megerősíteni, amikor valakinek eleve van a személyiségében egy ilyen hajlam arra, hogy alulértékelje magát a többiekhez képest is. Tehát, hogy az átlaghoz képest is. Szerintem ez egy hosszabb pszichológusi munka. Ott aztán, hogy menjen el egy olyan coachhoz, akinek ilyen típusú háttere van, hogy ezen tud dolgozni. Nem feltétlenül pszichológus, de hogy egy olyan coach, akinek ez mondjuk szakterülete.
Tehát nem csak szakmailag kell változtatni, hanem egy kicsit önmagunkon is kell dolgozni ahhoz, hogy ez változzon.
Abszolút. Tehát ez ugye két típus van, az egyik a maximalizmus, a másik meg a nem bízok magam belebe. Ez a kettő lefedi a problémáknak egy nagyon-nagyon nagy jelentős részét a pszichológiai szinten már, és nem a vezetői skillek terén, hanem a pszichológiai szinten azzal, amivel jönnek coachokhoz az emberek.
És azok lesznek sikeresek, akkor valahol a kettő között mozognak.
Igen.
Ezt egyszer mondtad, hogy túlzott maximalizmus is fék, meg a nem bízok magamban. Az is egy ilyen nagy fék tud lenni.
Igen.
Okay. A váltásnak egyik leggyakoribb oka szinte 80%-ban a rossz a főnökömmel való viszony.
Igen.
És tőle tanultam egy szót, amit bevallom őszintén, hogy én előtte nem ismertem, vagy nem állt így össze a fejemben, hogy létezik ilyen, hogy ki menedzselés. Ez mit jelent tulajdonképpen, és mikor vegyük ezt észre, és ez miért fontos?
Hát ugye a mai világban a kimenedzselés az, amikor ugye a mai világ úgy működik, hogy már nagyon ritkán rúgnak ki embereket, tehát úgy, hogy konkrétan kirúgásként, mert ugye a jogi körülmények már olyanok egy cégnél, hogy könnyű elmenni egy bírósághoz utána, egy kirúgás után, és nagyon sokszor a bíróság az a munkaerő párti, és nem munkáltató párti, tehát a munkáltatók, a cégek nagyon félnek a kirúgástól, úgymond, ez az utolsó menedék, amikor már tényleg valaki nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gáz. Ezért általában ugye közös megegyezést szoktak felajánlani, vagy annál is még jobb, mert közös megegyezés most nagyon ez ilyen, hogy mondjam, ilyen racionálisan fog hangzani, de én most csak arról beszélek, ahogy a világ működik, és sajnos ennyire racionálisan működik egy bizonyos szint után, hogy ugye a közös megegyezés is sok pénzbe kerül, mert annak az a lényege, hogy ugye nagyobb csomagot adok neked azért, ami jár, annál, mint ami járna amúgy, és cserébe te meg elmész békében, és nem tudom, még megcsinálod, vagy akár még befejezed ezt, vagy azt, vagy évezzárást, vagy bármit. Tehát ugye nyilván az is sok pénzbe kerül. Ezért tulajdonképpen a legolcsóbb a cégeknek az, hogyha az illető föláll és elmegy. És ráadásul van egy csomó olyan gyakorlatlan vezető, gyakorlatlan és vagy szociopata vezető, aki ugye, aki még élvezi is azt, hogy, tehát most a szociopatáról beszélek, aki még élvezi azt, hogy ugye rád roston sütögeti az embereit. Hát volt, találkoztam ilyen vezetőkkel is, nem egyel életemben. És akkor ő náluk ugye az a legegyszerűbb, hogy addig sütögetem, amíg föl nem áll, azt elmegy. Mert akkor jogilag totál le vagyok fedve, hiszen akkor ő állt föl, és ő ment el. Tehát nem tud beterelni a munkáltatót, hogy kirúgtuk, és hogy igazságtól rúgtuk ki, hiszen ő állt föl. És ugye, de van olyan is, aki nem azért csinálja ezt, mert szociopata, hanem csak annyira gyakorlatlan, ugye nem beszélget, nem kommunikál, hanem ő már nagyon nem bírja azt az embert, de képtelen volt leülni vele időben, és most már úgy elmérgesedett a helyzet, hogy most már nem fognak leülni, és akkor egymást osztják, ugye, de az a főnök nagyobbat tud nyilván osztani, mint tehát föntről könnyebb osztani folyamatosan, és akkor addig-addig csinálja, amíg már el lehetetlenik a helyzet, és akkor ott akkor leülnek, hogy akkor tessék, akkor most már HR-el, így hármasban, és akkor közös megegyezés. És akkor ezt hívom én kimenedzselésnek, hogy gyakorlatilag nem arról van szó, hogy kirúgja, de tulajdonképpen arról van szó, hanem úgy menedzseli a helyzetet, hogy az illető vagy fölálljon, vagy egy közös megegyezésnek örüljön, és akkor nincs kockázat munkáltató oldalról.
Láttál ilyet a múltadban, hogy valaki erre nagyon komolyan egészségügyileg ráment?
Láttam nagyon sokat, ugye, tehát gyakorlatilag minden munkahelyen láttam olyat, ahol ez volt, hogy az illető már nagyon rosszban volt a főnökével, és már nagyon hosszan ment ez a oda-vissza, de azért nem rúgták ki, és akkor a végé lett ebből egy olyan, hogy ő felállt. Egyébként az a leggyakoribb, hogy feláll, ilyet sokat látni, meg a... Hát a mostani tanácsadói szerepkörömben is rengeteg ilyen esetet látok, hogy addig ugye cseszteti a főnök, hogy a végén föláll, és akkor nyert a főnök tulajdonképpen. És rámegy az egészség. Szóval ilyenre, hogyha ez elhúzódik egy ilyen folyamat 4-5 hónapig, tehát hogyha mi belemegyünk egy olyan játékba 4-5 hónapig, vagy annál hosszabb ideig, hogy már nyilván, hogy a főnökön, mert borzalmas az együttműködés, és hagyom, hogy ezt a csesztetést folyamatosan csinálja, és a végén fölállok, az biztos, hogy fog sérülés maradni, tehát valamilyen szinten az, ugye, és akkor ilyenkor van az, hogy már az ember rég lehet, hogy az új cégnél dolgozik, de még mindig szidja a régi cégét, meg a régi főnökét, mert az mit jelent? Az, hogy még mindig benne van ez az egész tüske, és hogy az ott pszichésen azért nagyon nehezen élte meg, és ott fizikai betegségek is sokszor vannak.
Hát ha belkerünk egy ilyen szituációba, akkor érdemes minél hamarabb leülnünk a főnökünkkel beszélgetni.
Igen. Tehát én nekem ez a, mondom, az egyes számú javaslatom, hogy de mi a lényeg, hogy valós nyitottsággal menjünk be erre a beszélgetésre. Tehát ne azzal, hogy én most megmondom neki, hogy mi van, vagy megmondom neki, hogy mit csináljon, vagy hogy kéne neki működnie, hanem egy valós nyitottsággal, ami azt jelenti, hogy próbálom én megérteni azt, hogy ő miért csinálja velem, és még az a másik célom, hogy ő megértse az én álláspontomat, de nem az a lényeg, hogy megértse a javaslatomat, hogy egyetértsen a javaslatommal, hanem csak megértse a helyzetemet. És ezzel a valós nyitottsággal megyek be, hogy nem lenyomni akarok valamit a torkán, hanem pusztán annyit, hogy tényleg megérteni, hogy miért csinál, mit csinál, és tényleg megmutatni, hogy az én szemszögöm milyen. Onnantól úgyis az ő kezében van. Ezzel a valós nyitottsággal üljük le minél előbb beszélgetni. Ezzel mondhat, hadd mondjak még egy példát, ami az egyik legextrémebb példa. Egy felsővezető jött, keresett meg coachingra, és élete kedvenc munkáját csinálta már nem tudom x éve, ami azt jelenti, hogyha feltesszük azt a három kérdést, hogy mi az, amit szeretsz csinálni, mi az, amiben jó vagy, és mi az, amiért megbecsülnek, tehát jó pénzt keresel, mind a háromra vastag igen volt a válasz neki, olyan munkát csinált. Tehát azért ritkán van, amikor mind a három azt mondta, hogy 10-ből 10. Tehát nagyon szereti, nagyon jó benne, és nagyon jó pénzt keres vele. És ezt már ott akkor küldték hozzá, amikor már majdnem kilépett a munkahelyre, azért mert új főnököt kapott. És nem ültek le beszélgetni. Nem ültek le, és gyűltek ezek a prekoncepciók, hogy az új főnök ez nem ért, ez nem ért, ez nem ért, ez nem ért. Utál engem, amúgy meg irigy rám, amúgy meg féltékeny, amúgy ez egy csomó prekoncepció győrt. És akkor leültek, és akkor ez erről szólt a coaching folyamat tulajdonképpen, hogy meg tudjam arról győzni, hogy üljön le beszélgetni. És amikor meggyőztem, akkor még mindig ne üljön le, hanem utána arról szólt a hogyanról, hogy hogyan legyen. Tehát ez a beszélgetésre a fölkészítés, hogy valós nyitottsággal legyen ez a beszélgetés, és valós odafigyeléssel, és közeledni akarással. És hát a vége a sztorinak az, hogy mai napig ott van a munkahelyen, és nem hogy jól dolgoznak együtt, de már privát úton is voltak mm-hmm. együtt valahol, tehát hogy nagyon-nagyon jóba lettek, mert megtanulták egymásból, hogy mi a tyúkszer, mire kell figyelni, mi az erősség, ja igen, akkor ezt megbocsátom, ja igen, akkor ezzel nem foglalkozok, tehát elkezdték elfogadni egymást, meg elengedni a negatív dolgokat, és egy baromi jó dolog. És majdnem ott hagyta élete legjobb munkáját, ami 10-ből 10 pontos volt mind a három dimenzió. Azért, mert nem ült le beszélgetni. Úgyhogy ebben nagyon erősen hiszek ebben a dologban, hogy üljünk le, és egy valós nyitottsággal.
Mikor van a kilépési pont? És hogyan tegyük ezt meg jól? Hogyha végleg eldöntöttük, hogy na most azt vége van.
Én szerintem minimum legyen egy 2-3 beszélgetés, amikor ugye kiderül az, hogy most akkor tényleg mi a helyzet. Uh-huh. És akkor ott azért nem tudnék egy dolgot megfogalmazni, de amikor abból a beszélgetésekből már egyértelmű, hogy nincs továbblépési vagy közeledési lehetőség, vagy javulási, de lehet, hogy ez nem is a főnökön múlik, lehet, hogy azon múlik, hogy kiderül, hogy tényleg nincs előrelépési lehetőség, és akkor ez mit tudom én. Amikor ez kiderül, akkor én azt szoktam mondani, hogy akkor se rögtön lépjünk ki, hanem akkor kezdjünk el nyugiba, csöndbe keresni, úgy, hogy közben azért csináljuk a napi munkánkat megfelelő tisztességgel, becsülettel, tehát, hogy a meglévő munkájunkon dolgozzunk, ne látszódjon meg ugye a teljesítményünkön az, hogy közben keresünk, meg egyébként a ügyesek vagyunk, a pszichénken se látszódjon meg az érzelmi szintünkön se, és kezdjünk el módszeresen, tudatosan keresni, de ne azt csináljuk, hogy akkor ott hagyunk csapot, papot, és elkezdünk keresni, mert sokkal nehezebb úgy keresni, hogyha az ember nincs állásban. Ha kint van a piacon, akkor ugye gondolj bele, hát egyszer munkaerő piac, nevet a piacnak hívják, ugye piac, kereset kínál. Ha ott ül valaki, aki valakit keres, és látja, hogy nincs munkád, akkor simán megengedi magának, hogy kevesebbért fog ajánlani, mert tudja, hogy el akarsz helyezkedni. Ha meg el kell, hogy csábítson máshonnan, akkor valószínűleg már ugye nagyobbért fog mondani. Ez csak egy példa, de legalább még 5-6 egyéb ok is van, hogy miért érdemes úgy keresni, hogy még bent vagy pozícióban. Én ezt javasolnám, hogy ha eldőlt, akkor utána úgy keressen, hogy még állásban, és ne látszódja, hogy keres.
És akkor eljutottunk oda, hogy új munkahelyet keresünk. Na. És általában, amikor új munkahelyet keresünk, akkor az állásinterjún nem történik más, mint hogy a főnök is hitet ad az új munkavállalójába, és a munkavállaló is igazából hitet ad az új főnökébe. De sokan nem gondolják végig, munkahelyet választanak, és nem főnököt. Mire figyeljünk az állásinterjún, hogyha elmegyünk, hogyha mi új főnökünk milyen legyen? Ezt nézhetjük-e, vagy érdemesen nézni?
Hát egyébként az a része, teljesen egyetértek, hogy egymásnak egy óriási bizalmat adnak, és ugye a munkavállaló az csak sokszor arra gondol, hogy én kaptam egy baromi nagy bizalmat, vagy de közben ugye ő is bizalmat adott az új főnöknek, vagy oda-vissza. Tehát itt egy kölcsös nagy hitadás, vagy bizalomadás van egymásnak, és szerintem azért ez ösztönösen azért nagyon erősen befolyásolja a döntést csomószor. Tehát kivétel, ha rá van kényszerítve az illető. Tehát, hogyha válogathat, akkor azért valószínűleg a felé megy, ahol az ösztönei az új főnök felé a legerőteljesebbek, valószínűleg úgy fogász. Ha nem tud válogatni, mert fél éve keres, és egyetlen egy ajánlata van, akkor nyilván, akkor nem tud válogatni. Itt a sajnos az a válaszom, hogy semmire nem tudunk figyelni a interjún, amikor főnökkel beszélgettünk, mert ugye tényleg van egy olyan mindenhája megkent vezetői réteg típus, és most ez lehet, hogy rosszul hangzott, mert ez egy picit negatívan hangzik, uh-huh. akkor inkább úgy mondom, hogy egy annyira tapasztaltan, jó kommunikáló vezetői réteg, hogy azt egy interjún az emberek 70-80%-a nem fogja tudni felmérni, hogy valójában ez a főnök most csak nagyon profin kommunikál, de közben egy kíméletlen és nem tudom én emberekkel nem törődő valaki. Tehát nem, ebben nem lehet nagyon jó tanácsot adni így, hogy interjú mire figyeljen. Én inkább azt szoktam mondani, hogy kérdezzen utána. Tehát, hogy ma már egy nagy cégnél rámész a LinkedIn-re, majdnem biztos, hogy van ismerősöd. Tehát, hogy majdnem biztos. És akkor ott meg lehet kérdezni, hogy mit mondanak erről a főnökről, vagy mit ez az ember, aki engem interjúz, mit mondanak a piacon. Vagy ha nem is cégnél, de mondjuk lehet, hogy a baráti körön keresztül valami. Tehát interjún ahhoz elképesztő profinak kell lenni, hogy te levegyél bizonyos olyan személyiségjegyeket, amiket egy ilyen profi kommunikátor simán el tud rejteni, úgyhogy hogy ez nem látszik. Viszont utána kérdezni mindenképpen javaslok, hogy azt a kis plusz munkát tegyük bele, hogy LinkedIn-en, Facebookon rákeresgélünk a közös ismerősökre, és referenciát gyűjtünk mi is, ne csak ők gyűjtsenek róla, mert ugye régen volt ez, hogy a potenciális munkavállalókról a HR-esek referenciákat gyűjtöttek, ma már egyébként ez nem annyira divat, de mondjuk még egy 5-10 éve is volt ez rendszeresen, ma már egyre kevésbé.
A coaching folyamataidban, a tréningeiden milyen benyomásaid vannak, mit lehet az utóbbi 2 év gazdasági változásai, a Covid, a gazdasági válság, az infláció, milyen hatással van az emberekben, milyen változások indultak be?
Hát érdekes, mert mindenhonnan hallom, és cikkekből is hallom azokat a szakmai dolgokat, amikre ezek ilyen, vannak ilyen mostában ilyen divat témák, amik ezekre bejönnek, hogy hat az emberek pszichéjére ez, ugye, hogy többet dolgozott egyedül, vagy otthon volt egyedül, vagy ugye az, hogy a vezetőknek sokkal nehezebb irányítani a virtuális csapatokban, mondjuk heti 3 napos home office-nál, vagy ugye az, hogy csomó ilyen kiégés, meg ilyen motiválatlanság lett emiatt a 2 év miatt, stb. Hát kb. Ezek a témák, nyilván még van 1-2, amit föl lehetne itt sorolni. Én ezek közül egyébként nem tapasztaltam egy jó párat annyira erőteljesen. Amit leginkább tapasztaltam, de ez lehet, hogy azért, mert leginkább vezetőfejlesztéssel foglalkozok, az, hogy a vezetőknek tényleg nehezebb lett irányítani ott, ahol sok a home office. Tehát ahol ilyen 2-3 nap a home office, vagy akár 4, sőt olyan helyet is tudok, ahol nemrég még teljes home office volt 5 napra hirdetve. Ott egy vezetőnek már nagyon nehéz motiválni, ellenőrizni, delegálni, stb. Nehezebb, meg kell, át kell állni egy ilyen életre. Az, hogy ilyen pszichésen hogy hatott az emberekre, meg kiégés, én meglepődtem azok, mert mint témát ezt állandóan hallani, de tulajdonképpen a kócsi körömbe, az ismeretségi körömbe, tehát volt munkatársi körökben nem érzem ezt annyira erősnek, mint amennyire ez egy téma. De nem látok ilyen jellegű kiégéseket. Olyat látok, hogy kapcsolatokra ráment, hogyha home office-oztak mind a ketten 1 évig, és akkor kiderült, hogy nem olyan jó nekik egybe lenni annyi időt, mondjuk a fiúnak meg a lánynak, és akkor szétmentek. De olyat, hogy most valakinek a pszichéjére ment volna, vagy nem tudom, még konkrétan nem láttam se a munka, a régi munkatársak, se a coaching, se a tréningeken se. Tehát nem, érdekes, ezzel nem találkoztam. Úgyhogy nem tudok erősen rásíteni.
De jó, hogy felhoztad ezt a home office témát, hogyha home office-ba dolgozunk otthon, akkor kell valamire figyelnünk, hogy másképp kommunikáljunk a főnökünkkel, hogy megmaradjon ez a közvetlenebb kapcsolat, mert én azt látom, hogy ez kicsit gyilkolja ezt, és ha igen, akkor mit tegyünk másképp egy picit?
Kell, és még tudatosabbnak kell lenni. És ugye azért, mert hogyha benn voltunk az irodában, és tegyük fel, hogy nem voltak rendszeres, úgymond kapcsolati beszélgetéseink a főnökkel, meg nem voltak rendszeres olyan beszélgetések, amik benne voltak a naptárban, akkor is volt beszélgetés, mert belefutottunk a folyosóba, vagy hát most már ugye Open Office-ban van a legtöbb cég, tehát ott az ember összefut a főnökével, és a aktuális dolgokat megbeszéli, van benne egy kis poénkodás is néha, hogyha jól kapcsolat, van benne egy kis emberi, na és akkor mi van a nem tudom, a telketekkel. Tehát, hogy van egy csomó olyan kapcsolódás, ami nincs előre megtervezve, de megtörténik. A kávéautomatánál, de. Ugye onnantól fogva, hogy nincs office, onnantól ezeket még tudatosabban kell. Tehát tulajdonképpen az, amit én mindig nyűsztölök, hogy kellenek kapcsolati beszélgetések, kellenek operatív megbeszélések a főnökünkkel, ehhez ragaszkodjunk, ne azt várjuk, hogy a főnök ragaszkodjon hozzá, hanem mi próbáljuk ezeket megszervezni, ezt még tudatosabban kell szerintem csinálni, és azt a részét is még tudatosabb, hogy időnként megyek be az office-ba, és találkozzak is vele, és akkor legyek benne, amikor ő, mert az emberben ott van a kis ördög, hogy inkább akkor megyek be, amikor nincs benn, és akkor nyugiba el vagyok, meg békén hagy, de közben meg lehet, hogy még fontosabb, hogy akkor legyek be, mint ő, mert találkozunk, mert a személyes kapcsolat baromi fontos a bizalom szempontjából. És a bizalom meg nagyon fontos abban a szempontban, hogy mennyit fog delegálni, mennyire fog rám bennem bízni, stb. Tehát sokkal tudatosabban kell szerintem home office környezetben ezeket a megbeszéléseket tervezni a főnökkel, vagy akár a beosztottakkal.
Én azt gondolom, hogy ma is nagyon, nagyon sokat tanultunk tőled, és hogy kicsit jobban látjuk a vezetői gondolkodásmódot, hogy ne csak a saját fejünkkel legyünk képesek gondolkodni, hanem akár a vezető szemével is jobban lássuk a világot. Szerintem nagyon sok aspektusát nézőpontból körbejártuk a vezetőbeosztott viszonynak. Van-e esetleg még olyan, amit szívesen elmesélnél, hozzáfűznél?
Hát nem, tényleg nagyon sok mindenről beszéltünk, és végtelenségtől erről a témáról beszélünk, úgyhogy igazából ez nekem bőven elég téma volt ahhoz, hogy beszélgessünk.
A Gerilla Mentor Klubban van is egy vezető képző kurzusod, egy 7 hetes, ami óriási sikerrel ment végig. Úgyhogy ha valaki szeretne még többet hallani a Gábortól, akkor a Mentor Klubban várunk titeket, több egésznapos képzésed is van. Hogyan légy jó vezető, vagy hogyan lépj előre a karrieredben. Úgyhogy szerintem lehet még tőled bőven-bőven többet tanulni a Mentor Klubon belül is, vagy akár keressétek meg nyugodtan Gábort LinkedIn-en. Vavrik Gábor néven nagyon könnyű megtalálni, különleges neved van. Nagyon szépen köszönöm a mai interjút, szerintem nagyon hasznos volt.
Én is köszönöm a lehetőséget, és sziasztok!
Sziasztok, és legközelebb találkozunk!